Mindenki tudja a középiskolából azt, hogy a lendület az a tömeg és a sebesség szorzata. Szokás P-vel, vagy néha nagy I-vel is jelölik a lendületet és impulzusnak nevezik. Én inkább P-vel fogom jelölni. Tehát a P-vektor az M-szer V-vektor. Mindenki érzi, hogy ez egy fontos dolog, mert egy test annál jobban mozog, minél gyorsabban mozog, meg minél nagyobb a tömege. Na jó, de miért pont M-szer V? Miért nem mondjuk M négyzetszer V, vagy M a 29 és feledik N-szer V, vagy valami más a fontos mennyiség. Azért, mert Newton törvényeibe, amit az előzőekben néztünk, bele van kódolva, hogy az M-szer V mennyiség egy kitüntetett szerepű mennyiség, ami a mindenféle számításainkat megkönnyíti, meg kvalitatíve, számolás nélkül is segíti megérteni a folyamatokat. Tehát ez a Newton törvényekből következik, hogy ez kitüntetett. Valójában a Newton törvényekből az egész klasszikus mechanika lépésről lépésre levezethető, és most a mai alkalommal bemutatom, hogy ez a lendület esetén hogyan történik, következő alkalommal pedig a mozgás energiát hozzuk ki a Newton törvényekből, tehát hogy a mozgás energia hogyan van elrejtve a törvényekben. Na, maradjunk a lendületnél. Tehát F egyenlő M-szer A, azt tudjuk. Az A, a gyorsulás, az a V vesző, a V-nek a deriváltja, a sebességnek a deriváltja. M-szer V vesző. Na, de az M-szer V vesző, nézzék ott az egyenletet, az ugyanaz, mint az M-szer V-nek a vesszője. Ugyanis az M az egy konstans, a testtömege állandó. Tehát ezért a deriválásba bevihető. Azaz az erő a lendületnek az idő szerinti deriváltja. Tehát az az M-szer V, ez úgy el volt már bújtatva valójában a Newton törvényeknek. Newton törvényekben. Ez, hogy F egyenlő P vesző, vagy hát teljesebben kérő dp per dt, tehát a lendület idő szerinti deriváltja az erő, ebből nagyon sok minden fontos dolog következik. Nézzünk meg például egy olyan esetet, amikor két test hat egymásra, de a többi testeknek ezekre a gyakorolt hatása elhanyagolható. Úgy mondjuk, hogy a két test zárt rendszert alkot. Mit tudom, két ütköző biliárdgolyó, a Föld-Hold rendszer, vagy egy csomó más példa, vagy egy egy műkorcsolyázó páros, amit mit tudom, egymás kezét fogva pörgölődnek egymás körül, akkor nagy részt ők az egymásra gyakorolt erőhatásuk sokkal nagyobb, mint a külső erőknek a hatása. Úgy vetjük, hogy egy zárt rendszert alkotnak. Tehát Newton harmadik törvénye értelmében az F1 egyenlő mínusz F2. Tehát a rájuk ható erők egymásnak a vektori ellentétjei. Na de az F az a P derivált, tehát P1 derivált egyenlő mínusz P2 derivált, vagy átrendezve P1 derivált plusz P2 derivált egyenlő nulla. Na de a deriválás meg az összegzés sorrendje fölcserélhető, tehát ez azt is jelenti, hogy P1 plusz P2-nek a deriváltja nulla. Na de ha valaminek a deriváltja nulla, akkor az a mennyiség állandó. Tehát ha kéttel zárt rendszert alkot, akármilyen erőhatás van közöttük, akármit is csinálnak, az összlendületük állandó. Ez nagyon meglepő tény. Tehát ha a két test akár rugóval van összekötve, vagy gravitációsan vonzák egymást, vagy elektromosan, vagy mágnesesen hatnak egymásra, teljesen mindegy. Akármilyen erővel is hatnak egymásra, a zárt rendszer összlendület állandó. És azt hiszem nem kell mondani, hogy ez nagyon egyszerűen kiterjeszthető tetszőleges számú testre ez a gondolat, mert akkor ha két testnek az összrendülete állandó, akkor hozzáveszek egy harmadikat, és ez is szépen így, csak nem akarom a levezetés részleteivel utatni a társaságot, akárhány testre is be lehet bizonyítani, hogyha akárhány test egymással van csak kölcsönhatásban, tehát külső erők elhanyagolhatók, akkor ezeknek az összlendülete állandó. Bármi is történik közöttük. Az átrendszer összrendülete független attól, hogy milyen erők hatnak a testek között. Ez egy érdekes következménye Newton törvényeinek, és nagyon sokszor ez megnyilvánul a gyakorlatban is. Lehet, hogy még egy példára lesz időm, úgyhogy azt még majd mindjárt megnézzük, hogy hogyan lehet egy kicsit számolni ezzel kapcsolatban, de most még maradjunk meg ennél a dolognál. Ugye azt kérem, hogy ez az, amit nagyon jegyezzenek meg, hogy zárt rendszernek az összlendülete az mindig állandó, ez egyszerűen a Newton törvényeiben benne van. Az összenergiája már nem feltétlenül állandó a zárt rendszernek, ezt majd a következő órán nézzük meg. Ezt most azért állok meg így megjegyezni, mert nagyon sok hallgatónak vannak emléknyomai a középiskolai fizikából, és tudja, hogy volt olyan, hogy lendület megmaradás, meg olyan is, hogy energia megmaradás, és akkor mondjuk van egy adott probléma, és nem tudják, hogy melyiket kell az adott körülmények között alkalmazni. Hát, hogyha ilyen van, akkor mindig arra gondolnak, hogy az zárt rendszernek a lendület, az összlendülete az mindig állandó. Az összenergia már egyáltalán nem biztos. Mert például a súrlódás, közegellenállás az összlendület ellen dolgozik. Az összenergia ellen dolgozik. Tehát a súrlódás, közegellenállás a mozgás energiát hővé alakítja, és ezért a mechanikai energiák összege nem feltétlen marad meg zárt rendszerbe se. De a lendületek, a lendületek összege az mindig zárt rendszer esetén állandó. Tehát ez az, ami általánosabban használható összefüggés. Nos, akkor egy vagy kettő nagyon egyszerű lendület megmaradásos példára van is idő, akkor csináljunk egy ilyen egyszerű példát. Nyári emlékek, csónakázik az ember, és beugrik a vízbe. Így ellöki magát a csónaktól, és a következőt kérdezem, hogyha valaki ezt oldalról levideózza, és a videón szépen kikockázza ezt, hogy milyen gyorsan mentek ezek az emberek, mert tudja, hogy hány frame per szekundumos a kép, meg ilyesmi, szóval valahogy megállapítja a következőket. Kezdetben nyugodott ez az egész, és az emberke, amikor elrepült, az ő sebessége 1,5 méter per szekundum volt, a csónak viszont az elrugaszkodástól 0,4 méter per szekundum sebességre tett szert. És azt is tudjuk, hogy az emberkénk 80 kg tömegű. Azt kérdezem, hogy mekkora a csónaknak a nagy M tömege. Milyen tömegű a csónak, ha róla nyugvó állapotból elugrik a 80 kg tömegű ember, és az ember az egyik irányba másfél, a csónak a másik irányba 4/10 méter per szekundum sebességre tett szert. Hát nagyon egyszerű, a lendület megmaradás törvénye értelmében mindegy, hogy rugaszkodik el az ember, az is mindegy, hogyha valaki ledobta, vagy akárhogyan is esett le. Ezek a részletek lényegtelenek, föl kell írni, hogy ennek a rendszernek az összlendülete állandó. De most jön, amit nem szabad elhagyni sose, fölvenni a tengelyt, hogy melyik irányba vesszük pozitívnak, és olyan módon kell ezt szépen végig számolni. Az biztos, hogy az összlendület az kezdetben nulla volt, hiszen mindegyik állt, a csónak is, meg az ember is állt. Akkor a végén is nulla az összlendület, és így kell szépen ezt a végén az összlendületet fölírnunk. Nézzük csak meg ezt az összlendületet, hogyan tudjuk felírni. Mondjuk legyen az emberkénk az egyes test, tehát ez itt az egyes, a csónak pedig a kettes indexű. Tehát azt mondom, hogy P1 plusz P2 az egyenlő nulla. Emiatt a nulla miatt ebben az esetben, mert az összlendület nulla. Mennyi az embernek a lendülete? Mennyi a tömege? 80 kg. Mennyi a sebessége? 1,5 méter per szekundum. SI alapegységeket használok, tehát akkor lehagyom a mértékegységeket. Oké? Mennyi ennek a Csónaknak a tömege, nem tudom, odaírom, hogy M. Mennyi a sebessége? 0,4, de mínusz 0,4. Itt az x-tengely arra pozitív, ez meg arra megy, tehát negatív a sebessége, tehát akkor én olyat teszek, amire a hallgatók fejbe vernek, mert ők a tollat nem tudják kitörölni a füzetükből, tehát akkor húzzák át és vagy írják, hogy ez mínusz, egyenlő nulla. Figyelem, az előjelekre borzalmasan figyelni kell. Tehát 80-szor másfél, mínusz m-szer 0,4 egyenlő nulla. Innen az m nagyon egyszerű átrendezéssel 80-szor segítsenek 1,5 per 0,4. Ez mennyi? Ez zsebszámológép se kell, mert 15 per 4, azaz 15-ször 20. 15-ször 20 az 300, ugye? Tehát ezek szerint ez a csónak 300 kg tömegű. Hát gondolom, nem csak egy csónak, hanem még ül neki benne, hogyha ez, vagy egy jó nagy csónak, hogy 300 kg tömegű. Egy megjegyzés ehhez a dologhoz, ez a tömegnek a mérésére is alkalmas. Tehát, hogyha egy ismert tömegű testet kölcsönhatásba hozok egy ismeretlen tömegűvel, és eközben megmérem a sebességváltozásokat, akkor meg tudom mérni a másik testnek a tömegét. Jelen esetben a csónak tömegét. Valójában, amikor bemegyek a boltba, és kérek 20 deka párizsit, akkor igaziból a boltos nem a párizsinak a tömegét méri meg, hanem a súlyát méri meg. Hogy mennyire nyomja a mérleget, amire ráteszi. Persze a súlya az a tömegének a konstanszorosa, m-szer g. És a g az nem igen szokott változni, mert az ugye elég állandónak tekinthető. Ezért egy ilyen tapasztalati dolog miatt elfogadjuk, hogy a boltos a tömegét méri, holott a súlyát méri. Hogyha definíció szerint a tömegét kéne megmérnie, tehát az, hogy a gyorsulással szemben mekkora ellenállást fejt ki a párizsi, akkor nem a súlyát kéne megmérni, hanem vagy gyorsítania kéne. Például bevizezni a pultot, vagy rátenni egy kis kocsira a párizsit, rátenni egy 1 kg-os tömeget egy másik kis kocsira, összeütköztetni a párizsit meg ezt, megmérni a sebességváltozásokat, és hogyha a párizsi sebességváltozása ötszöröse lenne az 1 kg-os tömegnek a sebességváltozásával, akkor tudná, hogy 20 dekás a párizsi. Hát ugye azért eléggé sokáig tartani így lemérni a tömeget, de igaziból a tömeget így lehet mérni, a tömeget eredetiben. Amit a boltban mérlek, az a súlya a dolgoknak. Persze, van olyan körülmény, amikor nem tudjuk a tömeget, a súlyt megmérni. Például az űrhajósok a súlytalanság állapotában hiába állnának rá egy szobamérlegre, ugye az nem mutatna semmit se. Mégis tudnunk kell az űrhajósok tömegét. Miért kell tudnunk, hogy nem fogynak-e? Mert a súlytalanság állapotában ez veszélyes, és amikor visszatérnek, akkor nem lenne erejük lábra állni, és akkor ott a világűr, az űrállomáson mindenféle módon többféle berendezés van, ahol mérik a testtömeget, és ott nem fürdőszoba mérlegel, hanem valahogy gyorsítják az űrhajósokat. Na erről majd a következő alkalommal beszélek. Akkor most köszönöm a figyelmet, és akkor jó szórakozást a gyakorlatra!